Úr áldjon benneteket! Hogy vagytok? Hogy vagytok? Jól vagytok? Jó. Volt már veletek olyan, amikor túl sokáig maradtatok fönt? Előző nap? Mondjuk most ez nem célzás volt a múlt hétre, de akkor ugye volt olyan, amikor 3:30-kor sikerült némelyeknek, vagy akár még később is lefeküdni. És akkor másnap nem tudom, hogy ki hogyan szokott kelni. Mindenkinek olyan könnyen megy, vagy ugye többféle embertípus van, valakinek reggel kipattan a szem, aztán kipattan az ágyból, és már minden megy, de azért vannak önök is, akiknek nem így van. Hát ilyenkor mit tudunk csinálni? Ugye ott vagyunk az ágyba, nyomjuk a szundit, még egy 5 perc, olvastam egy ilyen kis hírt, hogy be kéne vezetni, hogy a szundi az 250 forint, és a végleges kikapcsolása föl kell is 50 forint, akkor gyorsabban fölkelnénk. És hogyha sokáig ezt csinálgatjuk, akkor jól el is lehet aludni, vagy pedig hát erőt veszünk magunkon, kinek mekkora erőre van szüksége, és akkor kimegyünk a mosdóba, és akkor egy kis vízzel megmosakszunk, a testünket kicsit felfrissítjük, valaki iszik egy teát vagy kávét, és aztán úgy helyre jövünk. Ugye annak a következménye ez, amikor nem tudunk fölkelni legtöbbször, hogy hát az előző nap nem figyeltünk oda, és egy picit elkanyarodott az életünk. És hogyha ennek úgy teret adunk, akkor bele tudunk csúszni abba, hogy állandóan nem tudunk fölkelni, állandóan küszködünk, elmaradnak a dolgaink, és úgy bele lehet ebbe kerülni ebbe a dologba. De hogyha mindig erőt veszünk magunkon reggel, és úgymond megtesszük ezt a kicsit nehéz pillanatot, amikor azt mondjuk, hogy na most fölkelünk, és azt a néhány percet, amíg fölfrissítjük a mi testünket, akkor utána elindul a nap. Hát valami ilyesmi dologról szeretnék beszélni ma nektek, a lelki téren, amikor szükségünk van felfrissülésre. Szükségünk van arra, hogy esetleg azok a dolgok, amiket az utóbbi időben összeszedtünk, lehetnek ezek bűnök, lehetnek ezek olyan dolgok, amik nem odafigyelések, sokféle dolog, esetleg megfáradások, de azokról újra és újra felfrissüljünk. Hát erről fog szólni ma Istennek az igéje, és kérlek benneteket, hogy nyissuk ki az efezusi levelet, és a 4. résznek a 22. versétől fogom olvasni Isten igéjét, és most egy olyan különleges időszak van előttünk. Most egy ilyen ajándékot kaptam az Úrtól, hogy 4-szer egymás után én szolgálhatok. Úgyhogy most ez jó lesz pont arra, hogy egy sorozatot végigcsináljunk, és egészen az Efezus tulajdonképpen a 4.17-től az 5.14-ig fogjuk a következő 4 héten átvenni. A mai napom a 22. verstől szeretném olvasni Isten igét, és kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, és így hallgassuk az igét. Tehát Efezusiakhoz írt levél, 4. rész 22, egészen 25-ig fogom olvasni, és végül majd még a 5-14-esből is egy verset. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. És az 5.14-nek a második fele. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Urunk, hálát adunk neked a te igédért, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, a te igédre alapozzuk az életünket, és megnyitjuk most a mi szívünket, és kérjük, hogy frissítsd föl a mi gondolatainkat, a mi szívünket, a mi lelkünket a te igéd által. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Megnéztem ezt az utolsó mondatot több fordításban, és olyan szépek, hogy szeretném felolvasni nektek, hogy egy picit mélyebben beleívódjon a szívünkbe. Ugye itt úgy olvastuk, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Vagy egy másik fordítás, ami nagyon tetszett. Ébredj fel, aki szunyókálsz, és támadj fel holtadból,
és rád ragyog a Krisztus. Vagy még egy másik fordítás, kelj fel, szunnyadó, támadj fel a halottak közül, és majd rád veti fényét a felkent. Hát azt gondolom, hogy mindannyian vágyakozunk erre. Vágyakozunk erre, hogy a mi lelkünkben ezt megtapasztaljuk, amikor azt mondja, hogy ránk veti fényét a felkent, amikor ránk ragyog a Krisztus, amikor azt érzékeljük a mi lelkünkben, hogy Krisztus fénye beragyogja azt, és úgymond nincs Isten és közöttünk semmilyen gát, nincs valami olyan dolog, ami lelkünket szomorítja, és ami eltávolít, és amit érzünk, hogy rendeznünk kéne, hanem megtapasztaljuk, hogy feltámadtunk, felébredtünk, és Krisztus fénye beragyogja az életünket. És erről szeretnék beszélni most a következő 4 hétben, erről, hogy ez hogyan tudjuk átélni, és minden héten arra mi lelkünket irányítani, hogy ezt megtapasztalhassuk. Ez egy csodálatos lehetőség az életünkben, és azt gondolom, hogy a boldog, békés életünket így tudjuk megélni igazán Krisztusban. Hogyha ezt tapasztaljuk, ezt minél többször tapasztaljuk, minél jobban tapasztaljuk. Ugyan hasonló ez ahhoz, amit mondtam, amikor az ember álmos, ugye amiatt, hogy múlt este elrontott valamit, és nem tud felkelni, és nyomott az egész élete, és egyszer csak erőt vesz magán, megmosakszik a testét, felfrissíti, és neki tud kezdeni a napnak, és azt mondja, hogy de jó, hogy felkeltem. Ugye van ez a mondás, hogy aki korán kell, aranyat lel. Érthetjük ezt úgy, hogyha megtapasztaljuk ezt a felfrissülést, ezt a megújulást a mi lelkünkben, akkor valóban ezt a legnagyobb kincset leljük, hogy a Krisztus ránk ragyog. Megosztanak a vélemények, hogy honnan is idézte ezt Pál, mert pontosan ilyen igevers nincsen az Ószövetségben, de úgy az Ézsaiás könyvéből több helyről azért össze lehet ezt szedni, vagy vannak, akik azt mondják, hogy valamilyen korabeli himnusz vagy énekből van. Én amikor ezt úgy vizsgálgattam, akkor találtam Ézsaiás könyvében egy részt, ami, hát azt gondolom, hogy most számomra legalábbis, amit én megértettem ebből, ez fejezi ki a legjobban, ez a 52. résznek a első 2 verse. Szeretném ezt is felolvasni, hogy jobban értsük, hogy miről is van itt szó. Tehát Ézsaiás könyve 52. rész, első 2 verse. Ébredj, ébredj Sion, szedd össze erődet, öltöz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan. Rázd le magadról a port, kelj föl, fogságba vitt Jeruzsálem, oldd le nyakadról bilincsedet, Sion fogságba vitt lánya. Arról szól ez a profécia, amikor már helyreáll Jeruzsálem. És azt mondja itt az Úr, hogy ébredj Sion, szedd össze erődet. Mint amikor fölkelünk reggel, össze kell szednünk az erőnket. Vagy amikor lelkünkben megfáradunk, össze kell szednünk az erőnket. És itt az Efezusi levélben is ír valamiféle öltözésről, amikor azt mondja, hogy vesd le a régi élet szerint való embert, és öltöz az újba. És azt mondja az Isten igény, hogy ébredj Sion, szedd össze erődet, öltöz ékes ruhába Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan. Nem fogja Jeruzsálem utcáit tapodni körülmetéletlen és tisztátalan. Vagy úgy is mondhatnám, hogy a lelkedben vágysz arra, hogy ne közlekedjenek körülmetéletlen és tisztátalan gondolatok, tettek és cselekedetek. És miért is van erre szükség, hogy ébredj Sion? Azt mondja, rázd le magadról a port, kelj föl, fogságba vitt Jeruzsálem, oldd le nyakadról bilincsedet, Sion fogságba vitt lánya. Mert valamilyen bilincsekben van a nép, valamilyen bűnökben, nyomorúságokban, rabságban, és szeretne ettől szabadulni, és azt mondja Isten, mindazután, hogy a fogság után volt, hogy rázd le magadról a port, most már nem kell a bűnbánatnak ezt a jelét tenned, hanem örvendezhetsz, mert bűnbánatra jutottál. Azért van szükségünk erre, hogy felébredjünk, hogy a szúnyókálásból, az alvásból, ebből a megfáradásból, mert bizony az életünk úgy néz ki, hogy itt a Földön azért úgy van, hogy időnként ránk rakódnak dolgok, időnként bizonyos megkötözöttségek, rabságok is belekerülnek az életünkben, és úgy látszik, hogy Pál itt az efezusiaknak azért írja ezt, mert szeretné, hogyha fölfrissülne az ő lelkük. Szeretné, hogyha azt élnék át, mint egy álmos ember, aki úgy kezd neki a napnak, hogy uram, ma már nincs is értelme fölkelni, inkább alszom egyet, és majd legfeljebb kapok egy fenyítést a munkahelyemen. Szeretné, hogyha nem ez lenne, hanem teljes erőddel, szíveddel fel tudnál ébredni, és megtapasztalnád a napnak az örömét, Krisztusnak a rád ragyogását. Hát ezt a levelet, az efezusi levelet Pál a börtönből írta, és tudjuk azt, hogy efezusi gyülekezet nagyon jól indult. Nagyon, nagyon klassz gyülekezet volt. És talán inkább mondhatjuk, hogy amik benne vannak, erősebben szólnak a pogányok, pollett keresztények számára. Ugye a Galata levél az inkább szólt azzal a problémáról, hogy elindulnak a törvénykezésbe. Az efezusi levélben azt látjuk, hogy Pál lát valamit előre, hogy kellene bátorítani ezt a gyülekezetet, és nem is látta ezt rosszul, hiszen tudjuk, hogy miután meglátogatta megint a gyülekezetet, akkor már nem találta azt a friss efezusi gyülekezetet. És aztán azt is tudjuk, hogy a végén, amikor a Jelenések könyvében olvassuk az üzenetet az efezusi gyülekezetnek, ott is látjuk, hogy már nincs minden rendben. Pál, amikor leírja ezt a levelet, akkor az első három részben megalapoz bizonyos teológiai igazságokat, de a második három részben már nagyon gyakorlati dolgokról ír. Mik is ezek? A negyedik részben, erről már volt többször tanítás itt a gyülekezetben az utóbbi időben, a közösségről, a gyülekezetről beszél, az egységről beszél, arról beszél, hogy ez milyen csodálatos és mennyire fontos. És amikor valaki megtér és valaki beépül a közösségbe, akkor az első szeretetnek az örömében van, és azt gondolom, hogy nem is tudja elképzelni, hogy a keresztény életben lehetnek megfáradások, lehetnek olyan időszakok, amikor szükséges ez a felfrissülés. És Pál ezzel kezdi, azzal kezdi, hogy hogyan is működik a gyülekezet, mi a cél. De utána, és ez a rész, amit most hosszabban fogunk tanulmányozni, arról beszél Pál, hogy ezek a hétköznapi küzdelmek hogyan is harcolhatók meg. Itt nagyon prózai, és mondhatnánk talán már-már bántó dolgokról beszél, hazugságról, haragról, lopásról, olyan dolgokról, amire az ember úgy érzi, hogy hát egyáltalán mi köze van ennek a gyülekezethez, meg miért mondja ezt nekem az Úr. Nézzétek meg, hogy milyen dolgokat említ meg. És utána, amikor ezt úgy fejezi be, és olyan csodálatos, hogy azt mondja, azzal kezdi, hogy nem élhettek úgy többé, ahogyan a pogányok élnek, és az egész rész ott fejeződik be, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálba, és felragyog neked a Krisztus. Hogy Pál látja előre, hogy efezusiaknak szükségük lesz megújulásra, és utána beszél egy kis rövid részben arról, hogy a lélekben járás, és a mi értelmünknek a használata mennyire fontos, és ezután, hogyha lapozunk, akkor ott vannak az különböző áldott emberi kapcsolatoknak a megélése, a házasság, a szülőgyermek kapcsolata, szolgák, uraknak a kapcsolata, és végezetül beszél a szellemi fegyverzetről. Beszél arról a fegyverzetről, mert szintén volt a gyülekezetünkben tanítása múlt évben. Tehát itt az efezusi levélnek a második része, az úgy is mondhatnánk, hogy a megszentelődés útja. A megszentelődés útja az igazi, valódi kereszténységnek a megélését írja le Pál, és úgy mondhatnánk, hogy hogyha megtartotta volna ezt a gyülekezet, ez az efezusi gyülekezet, akkor lehet, hogy ő lett volna ott a Jelenések könyvében az, amelyik csak jót kap, amelyik csak jót mond, de nem így volt, mert bizonyos dolgokat nem tartott meg, de ezzel együtt tudjuk azt, hogy ez nem csak nekik íródott, hanem mások is olvasták, még nekünk is íródik, és talán úgy hallgathatjuk, hogyha igaz rád egy kicsit is az, hogy talán meg vagy fáradva, vagy talán vannak bilincseid, vannak nyomasztó dolgok az életedben, vagy úgy érzed, hogy felfrissülésre lenne szükséged, akkor itt van Pálnak az üzenete. És itt a 23. versben olvassuk, hogy újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Pál is tudja, hogy szükségünk van megújulásra. Itt, amikor olvassuk, akkor ezt a megújulást egy ilyen átöltözéssel kapcsolatban hozza Pál. Tehát egy olyan példát hoz, mint amikor levesszük a régi öltözéket, és egy új öltözéket veszünk föl. Fontos az, hogy miért van erre szükségünk, hogy miért van arra szükségünk, hogy mindezt ezt tegyük. Hogy egyáltalán szükségünk van-e? Pál szerint igen. Azt mondja, nem élhetünk úgy, mint a pogányok, megújulásra van szükségünk, ahhoz, hogy felragyogjon nekünk a Krisztus. Ahhoz, hogy ezt újra és újra átéljük, és hogy ne csak amikor megtértünk, akkor legyen egy nagy fellángolás, hanem újra és újra átéljük, ahhoz szükségünk van erre a megújulásra. Nem tudom, hogy föl tudjuk-e idézni az utóbbi két hétnek az igei üzenetét itt az Isten tiszteleten. Mi volt két héttel ezelőtt, emlékeztek rá? Galata levél volt. Ugye, akik házi csoportra járnak, ők előnyben vannak, legalábbis akik a szerdai házi csoportra járnak, mert ott vettük ezt. A Galata levél, és talán azt mondanám, hogy ha egy mondatban, hogy szabadságra vagyunk elhívva. Erről szólt két héttel ezelőtt az üzenet. Emlékeztek, hogy szabadságra vagyunk elhívva, hogy nem egy olyan életre vagyunk elhívva, amelyik meg van nyomorodva, nem egy olyan életre, amelyik a bűneink miatt erőtelen, és talán úgy éljük, hogy nem tudjuk igazán megélni ezt a krisztusi, igazi, örömteli szabadságot. De nem is olyan életre vagyunk elhívva, ami törvények alapján működik. Szabadságra vagyunk elhívva. Aztán mi volt egy héttel ezelőtt? Emlékeztek rá, én nem voltam itt, de hallottam róla. Bár kicsit akkor azt mondom, hogy talán fáradtak voltatok többen, mert voltak, akik négykor feküdtek le, és úgy jöttek. De miről volt szó egy héttel ezelőtt, aki itt volt? Kik voltak itt? Igen, itt a legkiválóbbak mondhatom. A legkitartóbbak, akik el tudtak jönni. Miről volt szó? Hogy? Igen. Igen, Laci prédikált, Berta Laci. Talán azt hiszem, hogy ami ki volt vetítve, nem? Én úgy hallottam legalábbis, hogy valami olyasmiről volt szó, hogy Krisztus vére árán tudunk meggyógyulni, hogy Krisztus vére árán működik ez a szabadságunk, hogy mit jelent számunkra Krisztusnak a vére. És ma azt mondanám, hogy ma pedig arról lesz szó, nagyon gyakorlati módon, vagy most a következő időszakban, hogy hogyan álljunk ennek neki. Hogyan is tudjuk ezt megélni, hogy hogyan tartsuk frissen a mi életünket. Én múlt héten a Pap János új elnökünknek a beiktatásán voltam, és kaptunk ott egy ilyen kis lapocskát, amit megmutatok nektek, így néz ki, így kinyitjuk. És egy ilyen lesz belőle. Nem tudom, látjátok-e, hogy mi is ez. Ez egy sátor, igen. És van egy igevers az Ézsaiás 54.2 kapcsán, ami nagyon hasonlít ehhez a témához, amiről most mi is beszélünk. Azért keresem ki, mert itt rajta van, de én egy verssel tovább szeretném olvasni. Tehát Ézsaiás 54.2. Széles helyet keres sátradnak, feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükben. Húzd meg köteleidet, erősen verd le cövekeidet. Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz, utódaid a népek örökébe lépnek, és elpusztított városokat telepítenek be. Arról beszélt itt János ennek az igének a kapcsán, hogy úgy látja az egyházunknak a helyzetét, hogy széles helyre van szükség. Széles helyre van szükség, mert van cél, van tér arra, hogy Isten népe szolgáljon ebben az országban. Azt mondja, széles helyet keres sátornak, feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükbe, húzd meg köteleidet, erősen verd le cövekeiket. És azért van, mert van lehetőség, hogy terjeszkedjünk, van lehetőség, hogy növekedjünk, de ha megnézitek, van itt benne két dolog, amit nekünk kell tennünk. Azt mondja, hogy húzd meg köteleidet, és erősen verd le cövekeidet. És azt mondanám, hogy amikor itt az Efezusi levélnél most vagyunk, és vágyakozunk erre, hogy ilyen életünk legyen, hogy ránk ragyog a Krisztus, és hogy mi ezt tovább tükrözzük, ahhoz valóban azt kell tennünk, hogy meg kell húznunk köteleinket, és erősen le kell verni szövegeinket. És pontosan az, amiről itt ma lesz szó, meg a következő hetekben, amiről Isten igéjét beszél, pont ezeknek a köteleknek a megfeszítése, és a szövegeknek a leverése, mert ha ezt nem tesszük, akkor elfújja a szél a mi sátrunkat. Mert ilyen ez a világ, hogy tele van nagyon hasonló dolgokkal, mint amit itt Pál mond. És hogyha nincsenek erősen leverve ezek a szövegek, akkor elsöpör bennünket a szél, és nem tudjuk mindezt megtenni. A Galata levélben azt olvassuk, csak vissza kanyarodok egy nagyon rövidet, hogy mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Nem véletlenül írja Pál a galataiaknak, bár náluk ott még nem ez volt a fő probléma, de tudja, hogyha valaki nem veri le jól mélyen a szövegeket, akkor bizony el tud oda jutni, hogy a szabadság az ürügy lesz a testnek. És itt is hasonló dolgokat látunk, amik nagyon könnyen ürüggyé válhatnak a testnek, majd mindjárt fogom olvasni, hogy mik is ezek, és aztán pedig azt olvasjuk a Galata levélben, a 5.16-ban, hogy intellekt titeket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Pontosan ezt a küzdelmet írja le itt Pál az efezusi levélben, és ebben a küzdelemben szeretne valamiféle támpontot adni, valamiféle segítséget adni. Egyrészt kér bennünket, hogy vegyünk részt ebben a küzdelemben, hogy ne úgy teljen a reggelünk, hogy föladjuk, és azt mondjuk, hogy ma nem kelek föl, hanem azt mondja, hogy igen, van értelme, részt venned ebben a küzdelemben, tehát van ennek egy emberi része, amikor azt mondja, hogy vessétek le, és öltsétek föl, de azt is látjuk itt, hogy beszél valami olyanról is itt Pál az igében, amit Isten ad segítségül, és ez pedig ez a újuljatok meg lelketekben és elmétekben, ezt Isten tudja végezni, ezt a megújítást az ige által a mi szívünkben. És egyébként a Galata levélben ott van mindaz, amiről a múlt héten volt szó, ami ennek a szabadságnak a lényege és az alapja, az 5.24, akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Tehát mindez, ennek az alapja és ennek a szabadsága Krisztus vérén át lehet a miénk. Erről a harcról lesz szó a mai napon. Úgy is mondhatnánk, hogy szellemi harcról lesz szó. Hogyha lapozunk az efezusi levélben egyet, akkor ott vannak a szellemi fegyverzetek. Ezekről már a múlt évben olvastunk, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasonló szellemi harc. Csak talán ez nem annyira fennkölt. Úgy eszembe jutott, hogy sokszor, amikor láttam ilyen régi filmeket a harcról, akkor olyan csodálatosnak tűnt nekem, hogy süt a nap, sátrak, ágyuk dörrennek, ott van a parancsnok, szép kék az ég, zöld a fű, és ott irányítgatja. Tehát valami ilyesmi harcot képzeltem, és ez milyen csodálatos. Csak amikor egy úgymond kicsit naturálisabb filmet nézünk meg a harcról, akkor nem ezt látjuk, hanem akkor látjuk úgymond a közlegényeket, akik ott a sárban kúszva, nyomorúságban és megsebezve harcolnak. És azt gondolom, hogy ez a harc, amiről itt beszél Pál, ez talán valami ilyesmihez hasonlítható, ami a hétköznapoknak a harcai, és amikor eltalálnak bennünket olyan dolgok, olyan gondolatok, mint például mondjuk a hazugság, vagy a harag, vagy a lopás, vagy a bomlasztó beszéd, vagy a keserűség, vagy a paráznaság, és ezek között kell megharcolnunk ezt a harcot, ahogy itt a Galata levélben írtuk, olvassuk, hogy mert a test kívánság a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Csak tudnunk kell, hogy ez a küzdelem, és ennek a küzdelemnek a győztes megvívása, ez előfeltétele ennek, hogy ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Hogy Pál azért írja az efezusiaknak, mert szeretné felkészíteni őket a győztes életre, szeretne felkészíteni őket arra, hogy ezt átélhessék, és aki ezt átéli, utána beszél arról, hogy teljetek meg lélekkel, és beszél arról a házasságról, ami egy, mondhatjuk, egy győztes házasság, ami egy Isten szerint való házasság, vagy a gyereknevelésről, vagy a munkahelyi kapcsolatokról, de mind ezeknek előfeltétele, hogy ezeket a úgymond gusztustalan, hétköznapi, nem túl fennkölt küzdelmeket meg tudjuk vívni. És erről szólít Istennek az igéje. Először, amikor most a 14. rész 17. verséhez figyeljünk oda, először Pál leírja azt, hogy milyen is a gonoszságnak a lejtője, amely Isten ismert igazságának visszautasításával kezdődik. A pogányokról beszél, és arról beszél, hogy milyen is az, amikor valaki visszautasítja Istennek az igazságát, és tudjuk azt, hogy nem mondhatja egyetlen egy nem hívő, vagy olyan ember, aki nem ismeri Istent, hogy ő nem tehet róla, hiszen a római levélben egyértelműen leírja Isten, hogy nem fogadja el. Nem fogadja el azt a hivatkozást, hogy hát mi nem tudtuk. Hanem azt mondja, hogy hát ember, nézd, ha körülnéztél volna igazi hittel, hogyha láttad volna a hegyeket, ha láttad volna a csillagokat, a teremtett világot, akkor el kellett volna jutnod arra a pontra, hogy Isten létezik, és Istennek a hatalmát és nagyságát fel kellett volna ismerned. És azt mondja, leírja ezt a levélben Pál, hogy lássuk azt, hogy ha Isten igazságát visszautasítjuk, akkor milyen lejtőre kerül az életünk. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek. Tehát azt mondja Pál, hogy a keresztény gyülekezetnek írja ezt, hogy figyeljetek, nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek. Mert hogyan is éltek a pogányok? Hiába való volt a gondolkodásuk, az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereség vágyukban. Ott kezdődik, hogy azt mondja, hogy a pogányoknak hiába való a gondolkodásuk. Ha egy picit ezt megvizsgáljuk, akkor itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az ő értelmüket nem igazán arra használják, amire való lenne. Itt a 23. versben azt mondja, hogy újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Ez talán inkább helyesen úgy lehet fordítani, hogy újuljatok meg értelmetek szellemében, vagy tehát az értelmeteknek abban a részében, amely Isten igazságait képes felfogni. És itt ugyanez a szó van, amikor azt mondja, hogy hiába való a gondolkodás, hogyha te nem használod az értelmedet arra, hogy a szellemi dolgokat felfogjad. Úgy is olvashatjuk, mint a Galata levélben, hogy arra használod az értelmedet, hogy ürügyet keresel a testnek. Hogy ürügyet keresel arra, hogy megindokoljad, és valahogy megmagyarázzad a dolgokat. És azt mondja, hogy ha ezzel indítasz, hogyha ezen elindulsz ezen az úton, akkor ennek a következő fázis az lesz, hogy megmaradsz a téveigésedben, és kemény lesz a szíved. Mert azt mondja, az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző életől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Tehát azért borult sötétség az elméjükre, mert megmaradtak a téveigésük, és kemény maradt a szívük, úgy is mondhatnám, mert makacsok voltak. Mert azt mondták, hogy azért is. És makacsok voltak, nem engedtek Isten igazságának, és ennek a következménye a sötétség, és az Istentől való elidegenedés. Amit úgy lehetne talán mondani, hogy az Istennel való kapcsolatnak a szép lassú elszürkülése, az Istennel való kapcsolatnak a hiánya, vagy az Istennek tetsző dolgoknak, dolgok számunkra már nem tetszenek. Nem tetszenek. Emlékeztek rá a Galata levélben, amikor a törvényről beszéltünk, akkor volt arról szó, hogy Isten a törvényét nem szüntette meg. Nem mondta, hogy az rossz volt, és bocsánatot kért volna érte, hogy jaj, ilyen dolgokat adtam nektek. Hanem pont arról van szó, hogy Istennek a lelke, hogyha a mi szívünkben lakik, és munkálkodik, akkor azt éri el, hogy gyönyörködünk a törvénybe. Tehát nem, hogy elidegenedünk az Istennek tetsző dolgoktól, hanem épp, hogy közeledünk Istenhez, és az Istennel való kapcsolatunk erősödik. És hogyha valaki ezen az úton jár, ezen a lejtőn megy, hogy az értelmét nem arra használja, hogy Isten igazságait megragadja, hanem ürügyet keres, és utána szép lassan elidegenedetik, mert makacs marad, akkor a vég az az, amit a 19-es versben van, hogy ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalan, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Úgyis mondhatnám, az erkölcsi érzék eltompulása, ami arról szól, hogy már nem érzékeli. Beszélgetek, jó nagy hazugságokat mondok, és nem érzékelem. Azt gondolom, hogy ez így rendben van, nem szól már, eltompult. Vagy nézhetjük az összes többit, a paráznaságot, hogy egyre mélyebben megyek, és már úgy érzem, hogy ez még belefér. Ez még belefér. Hogyha valaki szeretné látni, hogy az, amikor egy Isten igazságot visszautasítod, és nem használod a te megújult szellemedet, értelmedet, akkor ezen az úton tudsz elindulni. És azt mondja Pál, hogy vigyázzatok, mert ti nem élhettek többé így. Azt mondja, hogy nem élhettek többé így. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Van három kérdésem most így közben, hogy picit gondolkozzunk el ezen, hogy volt-e olyan, hogy Isten igazságát visszautasítottad? Volt-e ilyen az utóbbi időben, amikor érezted a lelkedben, hogy Isten mit mond, de visszautasítottad? Na nem feltétlenül úgy, hogy írtál egy ajánlott levelet Istennek, hogy most visszautasítom a te igazságodat, de valahol a lelkedben mégis érezted, hogy ezt tetted. Ezt tetted, mert valamit tudtál, hogy milyen úton kéne menned, de nem tetszett Istennek az igazsága, és ürügyet kerestél, és találtál. Volt-e ilyen az életedben? Vagy egy másik kérdés, hogy hogyan ítéled meg, hogy most az Istennel való kapcsolatod a helyén van-e? Vagy talán azt mondod, hogy kicsit kevés. Vagy talán azt mondod, hogy megszűnt, hogy szinte nincs is. Vagy történt olyan az életedben az utóbbi időben, amikor hazudtál, vagy csaltál? Majd beszélünk erről, hogy ez mit is jelent. Ezt csak azért kérdeztem, mert hogyha ezek közül egy is egy picit igaz rád, hogy Isten igazságát visszautasítottad, vagy kevés a kapcsolatod az Úrral, vagy hazugságot mondtál, vagy csaltál, akkor különösen bátorító ez az ige, ami ezután jön. Akkor neked szól Istennek az igéje, mert Isten tudja, hogy ebben a világban föl van töltve ez a világ ezekkel a dolgokkal, és ránk hatással van, és ezért van az, hogy szükséges megújulni, azt mondja, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, és újuljatok meg lelketekben és elmétekben, és öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Hogyha ezek közül igaz rád valami, akkor azt mondom, hogy neked szól Istennek az igéje. És azt mondom, hogy nekem szól Istennek az igéje, mert találok az életemben olyan dolgokat, mert úgy látom, hogy felfrissülésre van szükségem, megújulásra van szükségem. Nap mint nap oda kell menni az Úrhoz, és vágyakoznunk kell erre a megújulásra. Mint amikor reggel fölkelünk, és hideg vízzel megmosuk az arcunkat, és szóval azt mondjuk, hogy de jó, hogy fölkeltem, és megerősödött az én életem, az én testi életem, hogyha azt a példát használjuk. Azt mondja Pál, hogy többé nem élhettek így. A 20.-21. versben egyértelműen kiderül, hogy ezt hívő embereknek írja Pál. Hiszen azt mondja, hogy ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, hogy az megvalósult Jézusban. Három dolgot mond itt, amit nekünk tenni kell. Tehát ha szeretnél felfrissülni, ha szeretnél most úgymond a szunyókálásból felébredni, akkor három dolgot kell tenni. Azt mondja, hogy vessük le a régi élet szerint való embert, hiszen azt mondja, hogy frissüljetek fel, újuljatok meg lelketekben, és a másik pedig, hogy öltsetek fel valamit. Öltsetek fel valamit. Mit is jelent ez a felfrissülés? Tegnap nézegettük a vonatot az Elvira menetrenden, mert Gergő a barátjával jött haza a nagymamától, és hát izgultunk, hogy hol van, majdnem lemaradtak a csatlakozásról, és akkor a feleségem ránézett az internetre, és mondta, hogy még a vonat az, mit tudom én, Zalakomárnál tart csak. És akkor mondtam, hogy már nem ott tart, hanem frissíteni kéne, mert ugye az még a 10 perccel előzőti változat volt, és akkor megnyomtuk a frissítés gombot, akkor kiderült, hogy már egy megállóval arrébb jött, mert ugye lehet követni az interneten. Tehát nem, azt mondanám, hogy ne a régi adatokkal gondolkozunk, mert akkor nagyon tévútra jutunk. Vagy mondhatnám úgy, hogy a számítógépen, manapság már ezt maguktól csinálják a számítógépek, de régen időnként kellett olyat csinálni, hogy a sok munka, amit végeztünk a számítógépen, azt eredményezte, hogy a Winchesterem a fájlok teljesen összekeveredtek, és egy ilyen teljes káosz volt, és a gép kezdett lelassulni, mert ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megtegyen, már mindenhonnan össze kellett szedni információt, és akkor volt egy ilyen program, aki nem jobban ért hozzá, talán Krisztián kisegít, hogy milyenek a neve, töredezettségmentesítő, ami azt jelenti, hogy végigfuttattad a számítógépen, és akkor úgy helyre rakta. És akkor megint ment a számítógép, megint gyorsult. Valami ilyesmit jelent ez, hogy itt élünk ebben a világban, hat ránk ennek a világnak a szellemisége, és bizony sokszor elbukunk, és sokszor újra frissíteni kell, össze kell rendezni magunkat, és Isten ezt kínálja, és azt mondja, hogy ő fel tud frissíteni bennünket. Fel tudja frissíteni a mi életünket. De nézzük meg, mi is ez a hat terület, amiről Pál itt beszél. És gondolkoztam rajta, hogy vajon ezek csak ilyen kis példák, hogy hát, ha már így beszélgetünk erről, akkor mondok nektek néhány példát. Vagy pedig ez olyan hat terület, ami úgy látszik, hogy ez az a hat terület. És én azon gondolkoztam, hogy Pál itt túl részletesen beszél ezekről ahhoz, hogy ez csak olyan példa legyen, hogy na, mondok nektek néhányat. Hanem nagyon részletesen beszél erről, és szerintem még elfért volna még egy lap a Bibliába, tehát ha még lett volna, valószínű ide írta volna. Úgyhogy én arra jutottam, hogy ez a hat dolog, ez azért van itt föl leírva, mert úgy látszik, hogy ebben a küzdelemben, ebben a világban, ahogy élünk, ezek nagyon fontosak. És hogyha ezekben elbukunk, akkor elindulunk ezen a lejtőn. És pedig Isten azt szeretné, hogy a lelkünkben átérjük azt a csodálatos szabadulást, amikor érezzük, hogy Krisztus fénye ránk ragyog, beragyogja a szívünket, és szabadon tudunk az Atyával kommunikálni. Mert tudjuk azt, hogy mindez akkor indult, ez a szabadság, amikor Krisztus a kereszten meghalt, és a kárpit ketté hasadt, és ez azt jelképezte, hogy innentől kezdve a szentek szentjébe van bejárásunk, de azt is tudjuk, hogy azért ez nem úgy működik, hogy ezt akkor ott mi, amikor megtértünk, átértük, és innentől kezdve már nekünk semmi dolgunk, hanem bizony beszél Isten igéje arról, hogy újra és újra meg kell tisztítani az életünket. Na mi ez a hat terület? Ebből ma csak egyről lesz szó, és a következő hetekben fogjuk a többit venni. Az első az a hazugság, és a vele szembelevő az igazmondás. Azt mondja Pál, hogy ebben a világban ez egy kardinális kérdés. És ez a világ, ez olyan világ, hogy ebbe a hazugság mélyen bele van ivódva. És hogyha te itt élsz ebben a világban, akkor neked nagyon kell figyelned, hogy te ne süppedjél be vele. Mert azt mondja, hogy nem élhettek így. A másik, a 26-os versben, a haragnak a megtartása. Úgy is mondhatnám ennek az ellentéte, a haragnak a féken tartása és a megbocsájtás. Azt mondja Pál, úgy látszik, hogy ebben a világban ez a harag és a haragtartás az mélyen be van ágyazódva. És hogyha te ebben a világban élsz, és beszélsz másokkal, és hallgatod a tévét, és egyáltalán magadba szívtad ennek a világnak a kultúráját, akkor ez egy valós veszély a te életedre. De azt mondja Pál, hogy ne így éljetek. Aztán itt a 28-ba azt mondja, hogy aki lopni szokott. Emlékszem, amikor először prédikáltam erről, utána egy évvel utána mondta nekem egy tesó, hogy ő akkor jött a gyülekezetbe pont először, azon az istentiszteleten, amikor arról volt szó, hogy ne lopjunk. És fel volt túlva, hogy hát micsoda gyülekezet lehet ez, hogy itt ilyenekről kell prédikálni, hogy ne lopjatok. De aztán utána már megértette a dolgokat, csak az ember úgy gondolja, hogy hát persze, hát nem lopunk. De úgy látszik, hogy ebben a világban Erről kell beszélni. És azt mondja, hogy ne lopjatok, hanem dolgozzatok inkább. Hát majd amikor oda jutunk, fogjuk ezt részletesen beszélni, de ebben a világban igenis ez mélyen benne van. Hát tudjátok, akik a elmúlt 40 évben éltünk, mindent átvettünk úgynevezett szocialista megőrzésre, az ember mindent igyekezett, és ez benne van. Ez benne van az emberben, és sokszor mondják azt, hogy azok is lopnak ebben a világban, akik nincs szükségük, csak egyszerűen rosszul érzik magukat, hogyha valamit nem tulajdonítanának el. És az ilyen ez a világ. És nekünk ettől távol kell tartani magunkat. Aztán azt mondja, semmiféle bomlasztó beszéd ne jön ki a szátokon, tehát a bomlasztó beszédről beszél, ehelyett azt mondja, hogy építő legyen a beszédetek. Hát azt hiszem, nem kell ezt mondani, hogyha valaki él ebbe a világba, hogy milyen beszéd zajlik ebben a világban. Kezdve a parlamenttől, ugye ott a csúcs, onnan veszük a mintát. Aztán arról is beszél, hogy keserűség, indulat. Hát ezt erről sem hiszem, hogy sokat kell bizonygatni, hogy ez benne van a világban, és végezetül a paráznosság. Ez a hat dolog, ez úgy látszik, hogy olyan súlyos, hogy veszélyezteti a gyülekezetnek a létét. Veszélyezteti a te szabadságodat, veszélyezteti a te boldog Krisztusban való létedet. És hogyha ezekben nem frissíted az életedet, akkor úgy látszik, hogy nem tud megvalósulni, hogy felragyog neked a Krisztus, hanem akkor ebbe a szúnyókállás, hogyha egy kicsit kedvesen fogalmazzuk, szúnyókállás állapotába vagy, de azt is látjuk Isten igéjében, hogy ennek a vége az erkölcsi eltompultság, és ennek a vége az örök kárhozat. De hogyan tudjuk akkor felfrissíteni a mi szellemünket? Hogyan tudjuk felfrissíteni az értelmünknek azt a részét, ami Isten igazságaira van félretéve? Erről beszél itt Istennek az igéje. Ugye egy ruha példát ad, és úgy is mondhatnánk, hogy azt mondja Pál, hogy figyelj, hogyha te most már más vagy, akkor most már más ruha is kell hozzá. És akkor szoktuk azt mi a lelkünkben mondani, hogy hát végülis mi megtértünk, mi már szabadok vagyunk, és az a lényeg, hogy Krisztussal jó kapcsolatunk van, hát ezek nem olyan fontos dolgok. Ezeket megtehetem, végülis nem törvény alatt vagyok. Ez az, amikor azt mondod, hogy ürügy a testnek. Amikor tulajdonképpen szeretnéd hordani ezeket a régi ruhákat, és valahogy megmagyarázod, hogy miért van neked erre szükséged. Mert megmaradtak téveigésükben. Azt szeretném mondani, hogy ez a ruha hatással van rád. Igaz, hogy nem a ruha teszi az embert, és hogyha visszaemlékezünk Heiser Kornél prédikációra, akkor igaz, hogy bármilyen öltözékben van valaki, akkor nem kell nekünk negatívan hozzáállni. Ez nagyon igaz, és nagyon fontos. De azt is tudnunk kell, hogyha viszont már megértettünk valamit, megértettük azt, hogy egy új életünk van, akkor nem mondhatjuk, hogy ugyanazokat a ruhákat használjuk, mint amit eddig használtunk. Hogyha most egy ruha példából veszek, hogy valaki parázna módon öltözködött, akkor mondhatja, hogy ő már megszabadult a paráznaságtól, de ő neki még tetszik ez a ruha, hatással lesz ez a ruha. Ha így fog járni, kelni ebben a világban, ő is kárt fog okozni, meg ő is ugyanabban a szellemiségben lesz. Hogyha nem vetközöd le ezeket a dolgokat, hogyha nem dolgozol azon, hogy a hazugságon, a haragon, a lopáson, stb. Nem akarod ezeket levetkőzni, hanem megengeded magadnak, megengedő vagy magaddal, akkor hatással lesz ez rád. Ezt mondja Istennek az igéje. Amikor ezt a hat témát meg fogjuk nézni, akkor nagyon érdekes, hogy mind a hat téma, ha megnézitek, az emberi kapcsolatokról szól. Kivétel nélkül mindegyik emberi kapcsolatokkal van kapcsolatban, nézzétek meg. És megint vissza kell utalnom, bocsánat, a Galatához. Az 5.14-ben azt olvassuk, hogy mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. A házi csoportokon, kőszegen is, meg szombaton is beszélgettünk arra, hogy mit is jelent ez pontosan. És nézzétek, itt van. Itt van a megoldás, hogyha te szereted a te fele barátodat, akkor ez azt jelenti, tehát a szentség az nem tud valami Isten és közötted levő csatornán úgymond sterilen megvalósulni, hanem a szentség az úgy tud megvalósulni, hogyha ott látszik meg, és azért is mondja itt a Galata levélben, hogy tulajdonképpen ebben teljesedik be, hogy szereted fel a barátodat a te kapcsolataidban. És hogyha szeretnéd betölteni ezt a parancsolatot, akkor látnod kell, hogy itt van 6 terület, ami az emberi kapcsolatokról szól, és amik létfontosságúak az, ahhoz, hogy szentségben éljél, és ebben növekedjél. Mindegyik beszél arról, hogy valamit le kell venni, de arról is beszél, hogy valamit föl kell venni. Tehát nem, nagyon érdekes, nem azt mondja, hogy na figyelj, akkor ezután tégy lakatot a szádra, és ne beszélj bomlasztó dolgokat, hanem azt mondja, hogy beszélj építő dolgokat. Hogyha te csupán idáig jutsz el, hogy azt mondta, hogy ezt nem szabad, ez tulajdonképpen a törvénykezés vonulata, próbálsz lakatot tenni a szádra, de hogyha megérted Isten igét, hogy föl kell venned egy új ruhát, akkor eldöntöd, hogy oda fogok koncentrálni, csak építő dolgokat beszéljek. És azt mondja, inkább ne szóljatok, hogyha ez bizonytalan. Inkább akkor nem csinálom ezt, hogyha bizonytalan. Hogyha a gyermekemnek valami belemegy a szemébe, és úgy látom, hogy ki tudom venni, akkor azt kiveszem, de ha úgy érzem egy picit is, hogy ez már veszélyes, akkor inkább nem csinálom, mert elviszem az orvoshoz, és azt mondja, hogy ő gyógyítsa meg. Azt mondja Istennek az igéje, hogy vegyétek le, mondjatok nemet ezeknek, de vegyetek föl helyette egy másikat, és itt olyan csodálatosan, majd megnézitek ezt a 6-ot, mindig van egy új ruha. Tehát nem mesztelenül kell mászkálnunk, hanem levesszük a régit, és újat veszünk föl. És olyan gyönyörű ruhák vannak itt, ha megnézed, hogy igazat mondunk egymásnak, hogy megbocsájtunk egymásnak, hogy a szűkölködőnek adunk, mert dolgozunk, és sorolhatnám, hogy a paráznaság helyett, hogy hálaadás van a szívünkbe. Tehát hogyan tudjuk ezt a felfrissülést megcsinálni, hogy levesszük és fölvesszük, de talán a központi, és ami a legfontosabb, ami a mai üzenetben van, itt ebben a mondatban van, hogy megújulni a mi értelmünk, szellemi értelmünkben. Hogy hogyan tudjuk ezt tenni. Hogyan tudjuk ezt a frissítést megcsinálni, hogyan tudjuk elindítani azt a töredezésmentesítő programot, vagy hogyan tudjuk azt a hideg vizet rálocsolni a mi arcunkra. Hogyha otthon nem lenne vízvezeték, akkor bajba lennénk. Tudjátok, amikor hirtelen megállítják a vizet, akkor az ember hirtelen nem is tudja, hogy most akkor megállt az élet, nem raktam félre egy kis vizet. Hát mit gondoltok, mi ez a töredezésmentesítő program? Mi az? Isten igéje. Az a víz, amivel meglocsolod. És itt van benne, nézzétek meg, minden egyes témához, mind a 6-hoz van egy mély teológiai igazság, amivel meg tudod mosni a te lelkedet. Ezáltal, ha ezt nem teszed, akkor csak törvénykezést csináltál, mert akkor az történt, hogy levetted és fölvetted, de kimaradt belőle a lényeg, Istennek az igéje. És olyan csodálatos, majd mindjárt akkor egyet ma meg fogunk nézni, hogy ez mennyire átmossa, mennyire megtisztítja a te szívedet. És szeretném továbbra is hangsúlyozni, hogy tehát az üzenet lényege, hogy nem élhetünk úgy, mint ez a világ, és Istennek az ígérete az, hogy a Krisztus ránk ragyogjon, az ő fénye ránk ragyogjon, és hogy egy igazi, olyan örömteli kapcsolat legyen, hogy szembe tudunk nézni Krisztussal és a mi testvéreinkkel, de közben itt van a terápia, hogy mit tudunk mi tenni. Ebben van mi részünk, hogy levesszük, fölvesszük, és van az Isten igének tere benne. Nézzük meg az elsőt. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Hát először is az első dolog, hogy vessük le a hazugságot. Nagyon érdekes, hogy emlékszik valaki, hogy a szellemi fegyverzetből melyik az első. Az igazság szeretet öve. Ugye? Nagyon hasonló. Úgy látszik, hogy ez nagyon fontos. Úgy látszik, hogy itt kezdődik valami, hogy levetjük a hazugságot. És olyan könnyen mondunk hazugságokat. Én magamról beszélek, hogy olyan könnyen nem figyelek oda, és kényelmesebb, egyszerűbb, vagy egy kicsit mérges vagyok, úgy mondom, és már is belecsúsztam. Itt nem arról van szó, azt gondolom, kizárólag, hogy valami bődületes nagy hazugságot kigondolok, és akkor azt megmondom. Hanem arról van szó, hogy az életemben, ahogy élem, hogyha nem Krisztusban vagyok, akkor olyan könnyen mondok mást. Úgy is mondhatnám, hogy mellébeszélés, elferdítés, túlzás, elhallgatás, ez mind-mind ide tartozik. És nézzétek, nem én mondom. Itt van Isten igéjében, és ha valaki nem hiszi, nézze meg. Azt mondja Pál, hogy ezért tehát vessétek le a hazugságot. Mondjatok nemet minden ilyen dolognak, minden ilyen kétértelmű beszédnek, és ez nem tetszik az Úrnak. És azt mondja, hogy helyette vegyük föl az igazmondást. Vegyük föl az igazmondást. Szeretném idézni itt a Máté 5.37-ből, ami az igazság szeretet övével kapcsolatban is idéztem. Azt mondja Jézus, a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Nagyon elgondolkoztató, tehát nagyon kell vigyázunk, tehát itt nem arról van szó, hogy hát kicsit túlmentem rajta, hanem ott a gonosz figyel, és igyekszik megfogni téged, ahogy a Péter levélbe írjuk, hogy mint ordít orosztán jársz szelte, és hogyha te nem Istennek engedelmeskedve élsz, akkor rögtön megragadja. És azt mondja, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. De azt mondja, hogy mondjatok igazat egymásnak, hogy legyen teljesen igazati beszédetek. Nem nagyon szoktam verseket idézni prédikációba, és szeretném is megtartani ezt a szokásomat, de most szeretnék mondani nektek csak egy gondolatot, ami egy világi versből van, József Attilának a verse, Thomas Mann üdvözlése, amiben látszik az emberi léleknek a vágya az igaz mondásra. Látszik az, hogy mennyire vágyik, hogy ne ilyen fél dolgokat mondjunk egymásnak. Azt mondja József Attila Thomas Mannnak, hogy te jól tudod, a költő sose lódít, az igazat mond, ne csak a valódit. Ismeritek talán, ez egy jó ismert mondat. Mi van e mögött? Hogy arra vágyik, hogy ne csak a valódit, mert mi olykor a valódit mondjuk. Tehát azt mondjuk, hogy tulajdonképpen jogilag megformáz a bíróságon, nem lehetne megfogni bennünket. Mert végül is a valódit mondtuk, de mégsem mondtuk az igazat. És nézzétek, itt van ez az elveszett lélek, aki vágyik arra, hogy jaj, de jó lenne, hogyha valaki az igazat mondaná, azt az igazi igazságot, ami nem betű szerinti igazság, hogy mondjuk hol voltál tegnap, és akkor azt mondom, hogy könyvesboltba. És azért mentem be a könyvesboltba, hogy tudjam mondani, hogy a könyvesboltba voltam, de egyébként azért nem voltam itt, mert haragszom rád. Akkor a valódit mondtam, nem? Ott voltam a könyvesboltban, alibim van, minden le van zsírozva. De nem mondtam az igazat. És itt Isten igéje azt mondja, hogy mondjatok igazat egymásnak. Ez persze nem azt jelenti, és ezt mindenki jól tudja, tehát nem kezd kiforgatni arra, hogy mindenkinek mindent el kell mindig mondani. Nem ezt jelenti, hanem azt, amikor Isten lelke által tudod, hogy az igazat mondod. És mondhatod azt, hogy figyelj, most ezt én nem szeretnék neked erről, ez nehéz nekem sok. Tehát nem kell mindig mindent megmondani, de az igazat kell mondani, amit Krisztus által tudod csak megtenni. És nézzétek, hogy tehát itt van ez a két ruhadarab. Itt van ez a mellébeszélés, ez a ilyen kicsit ilyen kotyvaszos beszéd, és itt van ez a csodálatos dolog, hogy igazságot beszélsz. Hogy egyenes vagy, és a szemébe tudsz nézni a másiknak. És azt mondja itt Pál, hogy ez a víz, amivel most az arcodat meg tudod mosni, ez a következő teológiai igazság. Azt mondja, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Azt mondja itt tehát Isten igéje, hogy úgy látszik, hogy az igazmondás és a hazugság az valahol itt az egymás, a mi kapcsolatunk van egy nagyon fontos momentum. Hát ezt azt hiszem, hogyha valaki így belegondol, akkor ezt könnyen igent mondhatunk erre. Hogyha az én feleségem elkezdene felém nem igaz dolgokat mondani, olyan gyorsan meghidegülne a kapcsolat közöttünk, de fordítva is igaz. És ez minél inkább szoros a kapcsolat közöttünk, annál igazabb. Ha a szomszéd, megkérdezem, hogy tegnap miért nem hozta a fűnyírót, és azt mondja, hogy hát tegnap álmos voltam, nem tudtam jönni, de tudom, hogy egyébként pedig mit tudom, foci meccset nézett, hát azt mondom, hogy jó, nem érdekes. Nem gyalogolt bele annyira a világomban, hát legfeljebb szomorú vagyok egy kicsit. Na de ha ezt mondjuk az én gyermekem mondja, az már milyen érít? Vagy amikor a testvérem mondja, azt mondja itt Isten igéje, és valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy a hazugság által Krisztus testének létfontosságú részeit éri döfés. A hazugság által Krisztus testének létfontosságú részeit éri döfés. Nem biztos, hogy azonnal elhalálozik az a rész ott, de döfés érte, és sebet kapott. És azt mondja itt Istennek az igéje, hogy ezzel most meg ezáltal tudod felfrissíteni magadban azt a vágyat, hogy te szintiszta igazat akarsz beszélni, és te nem akarsz mismásolni, nem akarsz mellé beszélni, mert csak így tud felragyogni a Krisztus. Hát azt is tudjuk, ugye, hogyha hazugságot beszéltünk, akkor valahogy utána úgy nem tudunk egymás szemébe nézni. Akkor úgy valahogy olyan savanyú ez az egész. És amikor utána rendeztük, és azt mondtam, akinek hazudtam, hogy figyelj, itt nem mondtam igazat, és bocsáss meg, és ez nem is így volt, hanem amúgy volt. Akkor valahogy helyreáll. Helyreáll ez a kapcsolat. Azt mondja tehát Pál, hogy ebben a világban a hazugság az mélyen be van ágyazódva, és ezt tudjuk. De azt mondja, hogy ti nem élhettek így, hanem számotokra van egy sokkal szebb ruhadarab. És ezt pedig öltsétek fel, újuljatok meg a ti lelketekben. Hogyan tudjuk mindezt akkor megtenni most akár a mai napon? Az első az a felismerés. Fel kell ismernünk azt, hogy ezt tettük. És persze lehet kérdezni, hogy na de mi van akkor, ha már az erkölcsi érzékem oly mértékben el van tompulva, tehát már ott tartok ezen a lejtőn, hogy már észre se veszem. Azt mondom, hogy Isten igéje és Istennek a szeretete nagyobb annál, mint hogy azt mondaná, hogy ott hagy téged. Hanem vannak pontok, amikor igenis engedi, hogy felismerjed. És azt gondolom, hogy ma is egy ilyen pont ez. Ma is egy ilyen pont, amikor erről az igazságról beszélünk, hogy engedd meg Istennek, hogy szóljon hozzád, hogy hoppá, hát ez így, ebben én vétkeztem. A másik az, hogy néven nevezni, és nem megindokolni. Mert meg tudjuk indokolni. Végül is tulajdonképpen nem akartam én hazudni, csak nem akartam belemenni itt a dolgokba, meg neked is rossz lett volna. Annyiféle indokot tudunk mondani. És szeretnék ezzel kapcsolatban két példát hozni nektek. Az egyik az, hogy hogyan is működött ez Saulnak az életében, hogyha odalapozunk a 1 Sámuel 13-hoz, akkor ott látunk egy ilyen szép indoklást. Ezt nem azért mutatom nektek, hogy ebből ezt elsajátítsuk, hanem inkább, hogy megrettenjünk tőle. 1 Sámuel 13:11. Ez akkor volt, amikor meg kellett volna várni Saulnak Sámuelt az áldásért, de már nem jött Sámuel, késett, tehát Sámuel hibázott, mondhatjuk, vagy nem biztos, hogy mondhatjuk, de legalábbis Saul így gondolta, és a következő történt, aztán Sámuel felelősségre vonta, és a következő történt. De Sámuel ezt mondta, mit tettél? Saul így felelt. Amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgában, és én még nem esedeztem az Úrhoz, összeszedtem tehát magam, és bemutattam az égő áldozatot. Hát, ez nem jött be. Azt mondom, hogy ez nem volt egy jó húzás. Már az se volt jó húzás Sámuelt, vagy Saultól, hogy ezt meglépte. De ez aztán meg végképp nem volt jó húzás. Nem ezt kellett volna neki mondani. Majd látjuk, hogy mit kellett volna mondani. Aztán látjuk, hogy Saulnál ez nem csak egy véletlen kisiklás volt, mert a 15-öshöz, ha oda lapozunk, akkor a 24-26-ot olvasom. Itt pedig azzal kapcsolatban volt probléma, hogy meg kellett volna semmisíteni a zsákmányt, mert Isten ezt mondta, és Saul megtartott valamit, és azt még áldozatnak is odaadta az Úrnak. Saul így felelt Sámuelnek, amikor számon kérte. Vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsát és a te beszédedet. Ez már kicsit jobban kiindul. Azt mondja, mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára. De bocsásd meg ezúttal vétkemet, és jöjj vissza velem, hogy leboruljak az Úr előtt. Sámuel azonban ezt mondta Saulnak, nem megyek vissza veled, mert te megvetetted az Úr igéjét, az Úr meg elvetett téged, és nem maradsz Izrael királya. Itt is, ha megnézitek, valahol ott van az indoklás. Vétkeztem, de hát mégis tudod, miért csináltam. Tulajdonképpen féltem a néptől. És igazából kérlek, hogy most ezúttal tekints el ettől a dologtól. Ezt mondja Saul. És szeretném megmutatni, hogy egy másik példával, hogy mi az, amit mi ilyenkor tehetünk, és ami az egyetlen megoldás az életünkben. Ez pedig a 2 Sámuel 12:13-ban van. Ez Dávidnak az esete. Tudjátok, abból az időből, amikor Dávid elvette Betsabét, és megölte a férjét, és próbált ezt az egészet elkenni, és akkor Nátán hát elég keményen rábizonyította ezt a dolgot, és következőt mondta Dávid. 2 Sámuel 12:13. Vétkeztem az Úr ellen. Pont. Ez teljesen más, nem? Nem magyarázta, hogy hát olyan szép volt az a nő, és tulajdonképpen egy kicsit akkor úgy megvoltam az alkalma, és azt megtetszett, aztán elvettem, aztán próbáltam menteni a menthetőt. Nem magyarázkodott. Azt mondta, vétkeztem az Úr ellen. Vagy pedig ugyanennek a gondolatnak egy másik megfogalmazása a Zsoltárokban, az 51-es Zsoltár 6. verse. Azt mondja Dávid, egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Tehát elismertem az ő vétkét. Amikor tehát szeretnénk helyreállni ebben a dologban, szeretnénk felfrissülni, akkor felismerjük, néven nevezzük, bűnbánatra jutunk, és megújulunk az ige által. És akkor Isten helyreállít bennünket. Hogyha mindezt most meg tudjuk tenni, és azt tudjuk mondani, hogy igen, Uram, ezt megtanulom, ezt az igét, hogy a hazugság az tönkreteszi a kapcsolatokat. Tönkreteszi a családon belül is, tönkreteszi a gyülekezetben is, tönkreteszi az országban is. És én szeretnék a te fiad lenni, és szeretnék mindig igazat mondani. Ez az, amit szeretnék tenni. És frissítsd föl az én elmémet, mert vágyakozom arra, hogy felragyogjon nekem a Krisztus. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Kérlek most benneteket, hogy álljunk föl az Úr előtt, és szeretnék egy picit csöndet hagyni, amikor mindenki maga elrendezheti az Úrral ezt a területet. Ezt a területet megvallhatjuk, hogy igen, Uram, vágyunk arra, hogy szabad legyek ezen a területen. Szeretném, hogyha felfrissítenéd az én elmémet, az én szívemet, és valljátok meg, és valljuk meg vétkeinket. Tegyük le ezeket az Úr elé, és utána egy imádságot fogok mondani, ami így fog szólni. Uram, hozzád kiáltok, bocsáss meg, hogy beszédembe belekerült hamisság is, hogy nem mindig mondtam igazat. Tisztíts meg a kétértelmű beszédtől, frissítsd fel elmémet igéd által, és elkötelezem magam az igaz beszédre. Amen. Ezt az imádságot fogom majd a végén elmondani, ha valaki ezt tudja, és szeretné mondani, majd mondja velem, de most néhány percet maradjunk csöndben, és mindenki magában rendezze az Úrral, amit rendezni tud. És kérlek most benneteket, hogyha aki szeretné, és akinek kifejezi ezt a szíve szándékát, mondja utánam ezt az imádságot. Uram, hozzád kiáltok. Bocsáss meg, hogy beszédembe belekerült hamisság is. Hogy nem mindig mondtam igazat. Tisztíts meg a kétértelmű beszédtől. Frissítsd fel értelmemet ígéd által. Elkötelezem magam az igaz beszédre. Amen. Amen. Uram, itt állunk előtted, és te látod a mi szívünket, lelkünket. Uram, annyira vágyakozunk arra, hogy tisztán megőrizhessük magunkat ebben a világban. Te ismered ezt a világot, és olyan pontos leírást adtál ebben az igében róla. Kérlek, bocsáss meg nekünk, hogy annyi minden kosz ragad ránk. Uram, most kiáltunk egy szívvel te hozzád, hogy tisztíts meg bennünket, add, hogy szabadon élhessünk te veled. Uram, kiáltunk hozzád, és vágyunk arra, hogy ragyogtasd rád a te fényed, ránk a te fényedet. Mert Uram, mi csak ekkor tudunk boldogok lenni. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet.